Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet Isten tiszteletünkön, Isten igéjével, amely bátorít bennünket Ézsaiás proféta könyvéből. Így szól: erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Kegyelem néktek, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Szeretett testvérek, gyertek, hallgassátok meg Istennek azt az igét, amelynek alapján most szólít bennünket, a Bírák könyvének 6. fejezetéből, a mai ószövetségi igényből, a 6. fejezet 11. versétől a 24. versig terjedő szakaszból, leülve, nyitott szívvel hallgassuk ezt most, ahogyan megszólal és megszólít bennünket Isten igéje.
Az Úr elhívja Gedeont. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, ami az Abiezer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá:
az Úr veled van, erős vitéz!
Gedeon azonban ezt mondta neki: kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta:
menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged.
Gedeon ezt mondta neki: kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki:
én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna.
Erre ő így szólt hozzá: ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszél. Ne távozz el innen, míg vissza nem jövök hozzád, ki nem hozom ajándékomat, és eléd nem teszem. Ő így felelt:
itt maradok, amíg visszatérsz.
Ekkor Gedeon elment, és elkészített egy kecskegitát, meg egy véka lisztből néhány kovásztalan kenyeret. A húst egy kosárba tette, a húslevét meg egy fazékba, azután kivitte hozzá a cserfa alá, és oda tette eléje. Az Isten angyala ezt mondta neki:
vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét.
Ő így is tett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében levő botot, és a végével megérintette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szem elől. Amikor Gedeon látta, hogy az Úr angyala volt az, ezt mondta Gedeon: jaj nekem, Uram, ó Uram, mert az Úr angyalát láttam színről színre. Az Úr azonban azt mondta neki:
békesség neked, ne félj, nem halsz meg.
Ezért Gedeon oltárt épített ott az Úrnak, és így nevezte el. Az Úr a békesség. Még ma is ott van ez Ofrában, az Abiezer nemzetség földjén.
Isten tegye áldotta az ő igét a szívünkben, hogy ne csak halljuk, hanem megértsük, és ennek nyomán változzon, újuljon az életünk. Most helyünkön maradva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, hogy elhoztál bennünket ezen a mai délelőttön. Köszönjük neked, hogy itt lehetünk együtt ebben a templomban, ahol a te szereteted melege, és ahol fizikailag is melegebb lehet, mint odakint a mínusz fagyos időben. Áldunk téged, hogy fel tudod melegíteni a szívünket, az életünket, hogy meg tudsz bennünket újítani, hogy áldásod bennünket is be tud tölteni, és köszönjük, hogy nem a szerint bánsz velünk, ahogyan érdemelnénk, hanem a te kegyelmed, irgalmad, a te hozzánk hajló szereteted szerint újra szólsz, újra tanítasz, és új lehetőséget készítesz nekünk. Áldunk, hogy itt lehetünk most kicsinyek és nagyok, köszönjük újra a lehetőséget, hogy a Julianna iskolás gyermekekkel, közösségben és szüleikkel, pedagógusaikkal közösségben együtt Istent tisztelhetünk, téged imádhatunk. Kérjük, hogy áraszti ránk a te lelkedet, töltsd be a szívünket, és kérjük, hogy hagyj halljuk meg a te hangodat, amivel nem csak akkorod Gedeont, hanem bennünket is megszólítasz. Áld meg a figyelmünket, áld meg az igehirdetést, és áld meg egész napunkat, hogy mindez a te dicsőségedre és mindnyájunk örök javára lehessen. Az Úr Jézus Krisztus drága nevében kérünk, megváltónkért, légy itt velünk és hallgass meg. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük az 589. dicséretünknek az első versét, az 589. dicséretet, ne csüggedj el kicsin sereg, ha rád zúdul vad ellened. Kértek most fennállva hallgassátok meg Isten igét, amelynek alapján lelkét segítségül hívva az ő üzenetét hirdetem most számotokra. Írva található a már olvasott ige szakaszban, a Bírák könyve 6. fejezetében újra idézem a 14., 15., 16. verseket, mely így szól. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki, én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Foglaljunk helyet. Több mint 10 éve nem volt ekkora hó Magyarországon, jelent meg valóban egy cikk, és a valóságot írja le. Ez tehát azt jelenti most, talán különös is erre odafigyelnünk, hogy a kedves másodikos juliannások most élik meg ezt életükben igazán először. Hiszen ők akkor még nem születtek meg, amikor ez a nagy hó már itt volt, meg aztán volt egy nagyon-nagyon hó, az meg olyan régen volt, hogy már arra nem is mindenki emlékszik. 1987-ben volt egy olyan nagyon hosszú, tartós hó. Hogy vágytunk-e rá, vagy nem, vagy hogy ki, hogy értékeli, ezt mindenki maga döntse el. Mindenesetre mi, akik egy kicsit idősebbek vagyunk, mi már visszaemlékezünk a saját életkorunkra, én is így tettem a gyermekkoromra, meg a középiskolás éveimre, hogy mekkora hó is esett le, és az mit jelentett nekem. Én nagyon szeretem a havat, és nagyon szeretem a hideg téli időt. De nem csak visszaemlékezünk, hanem van előrejelzés is. Nem tudom, hogy gyerekek, ti hallottatok-e már ilyet, hogy előrejelzés. A meteorológiai szolgálat előrejelez. Jelzi, hogy mi fog következni. De vajon mi jut eszünkbe erről, hogy előrejelzés? És vajon mit kezdünk ezzel? Mert arról tett jelzés nem olyan régen a meteorológia, és újra megteszi, hogy vigyázzunk, mert ezek a körülmények, amelyek megváltoztak, ezek veszélyessé is válnak. És az is igaz, hogy az eddigi statisztika, idegen szó ez, felmérés arról, hogy mi is történt, azt mondja el, hogy 3-szor annyi baleset történt az elmúlt időben, mint egyébként korábban. Tehát bizony veszélyes ez, és arra kérlek benneteket, hogy ti is vigyázzatok, és köszönöm Istennek, hogy megőrzött benneteket, és eljöttetek szüleitekkel együtt. Köszönöm, hogy vállaltátok ezt az utat, és vigyázzatok hazafelé, és vigyázzatok mindenütt, ahol csak ennek az időjárásnak a következményei hathatnak. Én magam is telefonáltam a szeretteimnek, amikor elmentek, hogy nagyon vigyázzanak, mert pont egy olyan területre mentek, ahol leginkább csúszós és nehéz volt a közlekedés. A kérdés csak az előrejelzések kapcsán az, hogy mit kezdünk ezekkel. Hogy komolyan vesszük ezt. Vagy legyintünk egyet, hogy jó, hát ezt mondták, de hát azért én mégiscsak tudok biztonságosan közlekedni, akkor is, meg úgy is, ha. Mit kezdünk ezzel? És ahogyan ezt elmondom most, ezt az egyszerű bevezetőt, és a mindennapok, a mai nap környezetének a valóságáról beszélek, hagyd mondjam nektek, hogy nem csak meteorológiai előrejelzés van, hanem van teológiai előrejelzés is. A meteorológia, a légkörtani, légköri előrejelzés mellett van egy teológiai, Istenről szóló, hittani, Istentől eredő előrejelzés is. Isten előrejelez, hogy vannak veszélyes utak, vannak veszélyes környezetek, amiben nekünk vigyázni kell. Amíg a meteorológia szó, ez az idegen görög szó, ezt a kicsiknek mondom elsősorban, mindig jó tanulgatnunk ilyen szavakat, görögül tulajdonképpen azt jelenti, hogy az ég és a föld között lejátszódó jelenségek tudománya, tehát a föld és az ég között a légkörben lejátszódó jelenségek tudománya, addig a teológia, az pedig az Isten és az ember között lejátszódó események tudománya, ahol arról van szó, hogy mi történik akkor, ha nem figyelünk arra, amit nekünk a minket formáló, alkotó, teremtő Isten mond. Isten jelez előre. Isten szól időben. Vigyázz, ez az út veszélyes. Baleset lehet a következménye, sőt, még ennél nagyobb baj is. És tudjátok, az a történet, amit olvastam, meg ez a könyv, amiben olvastuk ezt, amit most kezdtünk el olvasni, a Bírák könyve, egy olyan korszakról szól, amikor Isten előre jelzett, hogy ha majd letelepedtek ezen a területen, az ígéret földjén, akkor mire kell figyelnetek, miután egy hosszú vándorlást követően, egy nagy szabadítást követően eljutottak idáig. Figyeljétek csak, ezt olvassuk korábban, így szól az Úr Izrael Istene, én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és hoztalak ki benneteket a szolgaság házából, kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből, és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket. Kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat, és ezt mondtam nektek, én az Úr vagyok, a ti istenetek. Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok a szavamra. Mit készített el Isten az ő népének? Szabadítást. Az elnyomásból, a rabszolgaságból, az idegen uralomból. Megmutatta a szeretetét irántuk. Kihozta őket, Mózesen keresztül kivezette Egyiptomból, és aztán megőrizte őket, de figyelmeztette is őket, hogy mit ne tegyenek ezután. Mit ne tegyenek azután, amiután átélték már a nyomorúságot, és aztán a szabadítást is. Nehogy újra nyomorúságba kerüljenek. Isten szólt előre. Előre jelzett. És ők mit tettek? Ezt mondja Isten, nem hallgattatok a szavamra. Mi ez? Nagyon egyszerűen mondhatom, szófogadatlanság. Nem fogadtak szót. Bizonyára ismerős ez mindenkinek. Amikor valaki mond valamit, mi pedig nem fogadunk szót. Kicsik és felnőttek egyaránt tudjuk, mit jelent. De vajon mi ennek a következménye? Mi jön ki ebből? Így olvassuk ezt, figyeljétek jól a szavakat is, ahogyan Isten leíratja ezt az ő igéjében. Így szól az Úr az idegenekről. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék, Izrael így nagyon elszegényedett Midián miatt. És itt részletezi is, aki olvassa az igét, látja, hogy amikor már vetettek, akkor már elragadták a vetést, aztán ha valami mégis megmaradt belőle, és arattak, elvitték azt, amit arattak, elvitték az állataikat, kifosztották őket. Elszegényítették őket. Midián markába kerítette őket. Tönkretette és elszegényítette Izraelt. Ez volt akkor és ott, és ebben látszik az a történet, amit most felidéztünk, aminek most az üzenetét majd szívükre vehetjük. De akkor és ott. Ma és itt. Veletek, velem, velünk, olyan nem hasonlóan van-e? Ma is vannak olyan dolgok, amik pontosan így uralnak minket. Így tesznek tönkre minket. Így szegényítenek el. Idegen uralom, nem Isten a teremtőnk, a gondviselőnk, a megváltónk uralma, hanem olyan, ami kifosztja az életünket. Széles kínálata van ennek, nem nyitom meg ezt, de Isten arra hívott el bennünket, hogy csak őt kövessük, ő rá figyeljünk, az ő szavát vegyük komolyan, mert minden egyéb kifoszt bennünket. Így volt ez az Éden kertjében is, és azóta folyamatosan. amikor megkérdőjelezik azt, hogy mit mond az Isten. Csak ugyanazt mondta az Isten, az úgy jó lesz. Jobb lesz az, amit én mondok, mondta a kísértő. És ma is ezt teszi. Nem kell olyan komolyan venni a Bibliát, az Isten szavát. Nem kell arra annyira hallgatni, meg nem is annyira lehet. A világ annyi mást kínál mindenben, korlátok között kéne járni. Mindig eszembe jut, de nem akarom mélyebben ezt sem tovább magyarázni. A kressz szabályai korlátoznak, meg lehetőséget adnak. De miért vannak? Azért, hogy eljussunk talán szabadon, balesetmentesen A-ból B-be. Tehát ha nem veszük komolyan a rendjét, hogy hogyan kell és lehet közlekedni, annak mindig baleset a következménye. Nagyon egyszerű képlet ez. És tudjuk is ezt jól, és a lelki élet szabályaira nézve mégis olyan könnyelműek vagyunk sokszor. Mond valamit Isten, nem baj. Lehet, hogy mondta, hát azért én annyira nem veszem komolyan. Nem veszik ezt annyira komolyan. Mások sem. Nézzétek, az Úr Jézus nagyon világosan mondta ki, amikor bemutatta magát, mint jó pásztor, figyeljétek csak a szavait. Bizony, bizony mondom nektek, ez nagyon hangsúlyos. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos dolgot mond. Aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másfelől hatol be, az tolvaj és rabló. Aki az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Neki ajtót nyit az őr, és a juhok hallgatnak a hangjára. A maga juhait pedig nevükön szólítja, és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik. Képzeljétek el, gyerekek, ez így van akkor, amikor a legeltetők egy kúthoz visznek több nyájat, a pásztor megszólal, és az összekeveredett bárányok közül az övéi kijönnek az összekeveredett nagy nyájból, mert ismerik a hangját, és követik őt. Jézus azt mondja, hogy idegent nem követnek. Idegenek hangjára nem hallgatnak az ő juhai. A jó pásztor, aki az életét adta a juhokért, olyan juhokat terel, vezet, akik őt követik, akik hallgatnak a hangjára. Jézus hangja ismerős, az idegen hang idegen, az ellenség hangja idegen, ezért nem is mennek utána. Miért jön az idegen? Azért jön, hogy lopjon. Azért jön, hogy raboljon. Miért jött Jézus? Azért jött, hogy védjen. Azért jött, hogy tápláljon. Azért jött, hogy vezessen. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Dávid is ezt mondta, és átélte. És én is ezt mondom nektek, és átéltem. Hogy az én pásztorom, az Úr Jézus mindig olyan úton és olyan módon vezetett, hogy az életem mindig megelégedett. Az idegen hang azért jön, hogy kifosszon. Nézzétek, később így mondja az Úr Jézus, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Kinek a hangjára akarsz figyelni? Arra, aki azért jött, hogy megfosszon, kifosszon, megraboljon téged, vagy annak a hangjára, aki azért jött, hogy bőségben élj? El kell döntened, kinek a hangjára hallgatsz? Kit akarsz követni? Kinek fogadsz szót? És az Úr Jézus előre jelez, és figyelmeztet, mert szeret. És az életét adta a juhokért, megbizonyította, hogy a legnagyobbat is kész volt adni önmagát, hogy megmentsen, hogy megszabadítson, hogy az ő útján mi szabadon, boldogan járhassunk. És most visszatérve Izrael életéhez, eddig is róla volt szó, meg rólunk, mert a régi Izrael, meg az új Izrael, mi a lelki Izrael tagjai, Isten népe, gyülekezete tagjai, azért kaptuk ezt, hogy ebből tanulva erőt, bátorítást merítsünk. Visszatérve ide, látjuk, hogy a kifosztott nép oda jut, hogy segítségül hívja az Úr nevét. Segítségül hívja a szabadítóját. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék, Izrael így nagyon elszegényedett Midján miatt, ezért ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz. Milyen álmodatba ejtő dolog ez, hogy lehet segítséget kérni a leghatalmasabbtól, az Úrtól, aki ennek az egész univerzumnak, világnak, benne a csillagmilliárdoknak és a Földnek, és benne mindannyiunknak az Ura. Oda lehet fordulni hozzá. Meg lehet szólítani őt. Kit hív segítségül, ha baj van? De kihez folyamodsz? Nyilván ahhoz, aki többet tud, aki nagyobb és erősebb nálad. Emlékszem, gyermekkoromban milyen ajándék volt, miközben azért nem volt olyan könnyű harmadiknak lenni a családban, de mégis ajándék is volt, hogy volt két bátyám, van két bátyám, akik nagyobbak voltak, többet tudtak, erősebbek voltak, és akiket kérhettem, hogy segítsenek sokféle területen. Természetesen a szüleim mellett, akik a legnagyobbak voltak számomra. Így vagytok ti is biztos gyerekek, és mi is így vagyunk felnőttek. Hát kit kérünk segítségként? Azt, aki nagyobb nálunk. De tudod azt, hogy a legnagyobbat is kérheted? Nem valakit, aki egy kicsit erősebb, mint te, vagy egy kicsit bölcsebb, mint te, hanem azt, aki mindenható. A mindenható Istent. Mivel jön a iskolába most hétről hétre, újra és újra itt a templomban hallunk arról a mondatról, kibontva, hogy Jézus ezt mondta, íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És aki mondta, így vezeti be, nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. A leghatalmasabb Úr ígérte, hogy velünk van. Minden nap ő vezet, és mi segítségül hívhatjuk az ő nevét. Ehhez higgyétek el, nincs fogható, nincs hozzá hasonlítható. Vajon ismered-e őt? Vajon tudod-e, hogy milyen hatalma van annak, aki úgy tartja ezt a világot, hogy a föld és a nap távolsága nem változik? Hogy ez a csillagmilliárd, ami fölöttünk van, működik? Micsoda hatalom az, amely pont úgy állította be a dőlésszögét, a forgási sebességét, a távolságát ennek, hogy ez működik? Finomra hangoltan. Mert ha távolodnánk, megfagynánk. Ha közelednénk, elégnénk. De itt vagyunk. Hihetetlen hatalom tartja fenn ezt a világot. És ő uralhatja te életedet, az enyémet is. Ő ígérte, aki úgy szeretett, hogy a legdrágábbat is önmagát adta, érted. Nincs hozzá fogható, vajon segítségül hívod-e őt? Vajon igénybe veszed-e az ő segítségét? Ő mondja a mennyei telefonszámot, most a másodikosoknak is mondom, a többiek már tudják, 50-15, tessék megjegyezni. Mert van ilyen, hogy hívószám most is, ha elakadsz a közlekedésben, vagy valami bajod van, van egy hívószám, amit hívhat segélyhívó. 50-15, tessék megjegyeznetek, 50-15. Megmondom, hogy hol van a lakcíme. A Zsoltárok könyvében, 50. Zsoltár, 15. vers, így hangzik, az Úr mondja, hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Ez a mennyei telefonszám, 50-15. Higgyétek el, a másik végen mindig van ügyelet. Mindig hívhatjátok. Ő mondta, hívj segítségül engem. Hívhatsz mást is, de hívhatod őt is. Hívd segítségül a világ urát, a seregek urát, a mindenható Isten. Vésd a szívedbe ezt a számot, és ha eszedbe jut, lapozd fel Zsoltárok könyve, a Biblia közepe, 50. Zsoltár, 15. vers, 50-15. És ott lesz egy életre szóló segélyhívó számod, amely mögött ott áll a mindenható Isten, és ő kérheted, hogy segítsen. És mi következik ebből? Hogyha valaki segítségül hívja az Úr nevét, ezt tették ott Izraelben, Midian betört, hogy tönkre tegye őket, elszegényítette őket, és akkor ráeszméltek, hogy nem megy egyedül. Sőt, nagyon rossz, hogy mi idegen isteneket akarunk imádni, akik nemhogy nem adnak semmit, hanem kifosztanak. Mindentől elszegényítenek, Isten pedig gazdagon ígéretet adott, tejjel, mézzel folyó földet adott nekünk. Micsoda különbség ez? És micsoda gyarló az ember, hogy fölcseréli az Isten szolgálatát olyan szolgálatával, amely kifoszt, amely kirabol bennünket. Mit tettek? Segítségül hívták az Úr nevét. És mit történik? És most érünk ide ehhez a történethez, Isten elhív egy embert. Elhív egy embert, akit úgy hívnak, hogy Gedeon. Énekeltük, Gedeont állít mellénk. Gedeont. Ezt, akinek most valamilyen ábrázolása itt van előttetek is, amit láttunk részben, nyilván nem így nézett ki, csak ez valamit mutat. Gedeont hívja el, elhívja Gedeont, hogy szabadítsa meg a népet Midian kezéből. Hát idáig ez nagyon jól hangzik. De mi lenne, ha te lennél Gedeon? Te nem tennéd fel a kérdést, amit ő föltett? De hogyan? Hát hogyan ül, én szabadítsam meg? Hát hogy szabadítsam meg? És akkor elkezdi mondani azt, hogy kicsoda ő. Figyeljétek meg! Az Úr ekkor odafordult hozzá, és ezt mondta, menj és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt. Midian markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hát hogyan szabadítsa meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Kár, így fordítja, a legkisebb. Az Úr így válaszolt neki, én majd veled leszek, és úgy megveled Midiánt, mintha csak egyetlen ember volna. Figyeljük csak, mit mond itt ez a kijelentés. Itt van egy Gedeon nevű ember, aki azt mondja el, hogy az ő nemzetsége a leggyengébb, Manassé az ő törzsében, és ráadásul ő a legkisebb, ő a legfiatalabb a családjában. A prés házban küszködve búzát csépel, amikor megkeresi őt az Úr angyal, aztán majd maga az Úr. Olyan gyönyörűen mutatja be ez a történet. Figyeljétek meg, hogy mennyire nem az ember nagysága, nem az ember származása, nem az ember bátorsága, nem az ember rátermettsége teszi lehetővé a szabadulást, a szabadítást, hanem éppen ellenkezőleg. A legkisebbekben, a leggyengébbekben, a legfiatalabbakban a legnagyobb jelenik meg. A leggyengébb, a legfiatalabb, a magát kicsinek látó ember válik alkalmassá arra, hogy a legnagyobb szolgálatába álljon. Olyan jó ezt látni. Olyan jó ezt tudni, hogy a hatalmas Isten nem hatalmasokat hív, hanem kicsiket. Törékenyeket. Piciket. Gyermekek száján keresztül is megdicsőíti magát. Kicsiny életeken keresztül is megmutatja a hatalmát. Nem lehet kérdés ezután, hogy ki a főszereplő. Hát nem Gedeon, hanem az Úr. És tudod, ez így van az életben, csak azt lenne jó felfedezni, hogy nem én vagyok a főszereplő, hanem az Úr. És akkor helyre kerülök én is. A helyemre kerülök. Mégpedig nem kicsi szerepet kapok, hatalmas dolgokban lesz részem, izgalmas, elképesztő, csodálatos történetben lesz részem. A legnagyobb történetben ott lesz az én történetem, mint Gedeoné, és ez a történet nem akármi, majd olvassátok tovább, fantasztikus dolgok mennek itt végbe. Ebbe belevon engem az Isten. Figyeljétek meg, hogy jött el Isten a világba. Jézus Krisztusban, kicsiny gyermekben. Nézzétek meg, abban a kicsiny kezdetben, amely kicsiny kezdethez alig értek oda néhányan, mert nagy része kirekesztette őt, csak messze idegenből voltak, akik egy csillag nyomán odaértek, meg a pásztorok, az angyali seregek nyomán odaértek, de egy kicsi gyermekben látták, abban a piciben, a pici újszülöttben látták a világ urát, hatalmas, dicsőséges megváltóját. Isten a kicsinyben megmutatja az ő nagyságát. És itt két én kerül elénk, figyeljétek csak Bírák könyvében, de a második teljesen átalakítja az elsőt. Az én nemzetségem a leggyengébb, mondja Gedeon, én vagyok a legfiatalabb, és erre elhangzik a nagy én, aki azt mondja, én majd veled leszek. Szoktuk ezt mondani így, ahogyan elhívta Isten Mózest is, hogy úgy érezte Mózes is, bocsássatok meg a képért, hogy én egy nagy nulla vagyok, Uram. És akkor Isten azt mondta, hogy én odaírom az én nagy egyesemet elé. Te az vagy, aki nem tudsz magadban mit tenni, de én odaírom a nagy egyesemet. A vagyok ott lesz, az erőtlen vagyok mellett. És az egy értékes szám. Vagy ha bináris rendszerben gondolkodunk, a nincs és a van, amivel le lehet írni tulajdonképpen digitálisan mindent. Ott van, aki azt mondja, hogy én veled vagyok, én veled leszek, és én felhasználok téged. És tudjátok, milyen csodálatos dolog ez, amikor ezt megtapasztalja az ember? Én is így állok előttetek, hogy amikor elhívott, összeomlottam alatt, hogy én, Uram, ki vagyok én? És az életem hosszú-hosszú évtizedei alatt tapasztalom, hogy ki ő. Mert nem ez a kérdés, hogy ki vagyok én, hanem az, hogy kié vagyok én. Az övé vagyok. És ő elhívott, és megajándékozott, és kegyelméből fölhasznált, és fölhasznál. És látom az ő munkáját, látom az ő dicsőségét, mert ő valóban velem van, Szent Lelke által. És így lehet a te életed is szabad és hasznos, így lehet a te életed is értékes, így lehet a te életed is, bár kicsiny vagy, hatalmas dolgok részese. De mi kell ehhez? Mi kell ehhez, hogy így legyen? Nyilvánvalóan hit ő benne. És világos látása annak, hogy ki vagy te, és ki vagy ő. Hogy ki ő. Hittel meg kell vallani a méltatlanságomat, a kicsinségemet, önmagamban az elveszett, a céltévesztett, a bűnös voltomat, és segítségül kell hívni a szabadítót, a hatalmast, a dicsőségest, az Úr Jézus Krisztust, aki azért jött ebbe a világba, hogy szabaddá tegye a megkötözötteket, a foglyokat kiszabadítsa, a rabszolgákat felszabadítsa, azért jött, hogy a bűn az ördög hatalma alól kiszabadítson, és az ő szolgálatában, az ő áldása alatt, az ő dicsőségére fölhasználjon. Mondd ki őszintén, hogy látod, milyen kicsiny vagy. Nem baj. Mondd ki őszintén, és lásd be, hogy egyedül nem megy. Nem baj. De bíz ő benne, mert aki bízik benne, ereje megújul, szányra kell, maga fölé emelkedik. Még a legkülönbek, a legkiválóbbak is elbotlanak, de akik benne bíznak, szányra kelnek. Akik hisznek benne, akik rábízzák az életüket, azok csodák között járnak. Lásd meg, lásd be, vald meg, és át fogod élni, hogy erőd feletti úton a képességeidet, lehetőségeidet meghaladó dolgokban is Isten erejével elérheted a célt, amit ő eléd adott. Micsoda bátorítás ez az előttünk lévő útra, az előttünk lévő időre tekintve. Az imádság évében újra mondom nektek, hívjátok segítségül az Urat. Bízzatok benne, és ő meg fog ajándékozni benneteket áldással, erővel, mert a mindenható Isten hatalmas arra, hogy mindezt végbe vigye. Az Úr veled van, én majd veled leszek, és eléri a célt, amivel megbíztalak. Amen. Fennállva imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyi édesatyánk, hogy te is előre jelzed, hogy milyen út az, ami áldáshoz, és milyen út az, ami veszélyhez vezet. Köszönjük, hogy most is tanítottál bennünket. És köszönjük a leghatalmasabbat, hogy te szabadítást készítesz a veszélyes utakról, azokról a helyzetekből is, amelyek bennünket fogva tartanának. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy eljöttél szabadítóként, kisgyermekként, nagy megváltóként, és végbe vitted mindazt, amivel megbízott téged az Atya. Áldunk, Szentlélek, hogy te kész vagy mindezt a mi életünkben is, a te újjáteremtő hatalmad által érvényre juttatni, kérünk, segíts el bennünket oda, hogy beismerjük, kicsik vagyunk, de hiszünk benned a legnagyobban. munkád, ezt kérünk, és használj fel bennünket is a te szabadító munkádban, a te háromszor szent neved dicsőségére. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr erőt ad népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett testvérek, szeretettel hirdetem az adakozást, mint Isten tiszteletünk hálaadó részét, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. És hirdetem szeretettel, ahogyan az elején is, hogy együtt lehetünk, még maradhatunk te a házi közösségben. Kérlek is mindenkit, aki csak teheti, jöjjön, különösen is szeretettel hívogatjuk az újonnan közénk érkezőket, hogy egy pár szóban egymással is beszélhessünk. Most zárásképpen pedig az élet Isten tiszteletére készülve, itt az Isten tiszteletünk templomi részének a végén énekeljük a 763. dicséretnek az első, a harmadik és az ötödik verseit. Az első vers így kezdődik: hálát, hadd látlak téged, ó szívem ura, nincs másban, benned van lelkem java.